Generációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a Variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
Reklámot hallottak. Ütközünk. A Kossuth Rádió vita műsora.
Végéhez közeledhet mind az orosz-ukrán háború, mind a közel-keleti konfliktus, de az is lehet, hogy ez csak egy vágyvezérelt szalagcím. Donald Trump amerikai elnök a napokban azt mondta, hogy 2-3 nap múlva aláírhatnak egy olyan nyilatkozatot, ami egyenes út lehet a békéhez. Az orosz-ukrán háborúban is fáradnak a felek és a szövetségesek is. A londoni találkozó után most egy újabb 5 feltételt neveztek meg, amelyek garantálnák a hosszú távú és tartós békét. De mire elég 5 feltétel, és hogyan próbálják meggyőzni az orosz elnököt? Erről is beszélünk a következő szűk fél órában. Csete Beáta vagyok. Tisztelettel köszöntöm mai vendégünket, Nógrádi György biztonságpolitikai szakértőt.
Kezdjük.
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én köszönöm a meghívást.
Kezdjük akkor az orosz-ukrán háborúval, hiszen hétvégén a németek, franciák, britek ugye találkoztak Londonban Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Született egy 5 pontos feltételrendszer, de hát ugye azt megszoktuk az elmúlt években, már sok-sok pontnyi feltételrendszer született. Én, ahogy megnéztem ezt az 5 pontot, én nem találtam benne olyat, ami új lenne.
Nem találtam benne olyat, ami keresztül vihető lenne. Egy picit más, igen.
Na nézzük akkor, hogy ön szerint miért nem keresztül vihetőek ezek a pontok.
Kezdjük az elején. Az egész európai politika abból indul ki, hogy bármi történjék Európa-Ukrajna oldalánál. Tehát ő nem közvetítő. Ha valaki figyelte Zelenszky elmúlt napokban tett nyilatkozatait, egyértelművé tette, hogy azt várja el, hogy Európa mögé álljon. Miért? Mert az amerikai politika, amióta Trump van, nem ad ingyen pénzt és nem ad ingyen fegyvert. Rengeteg a belső probléma Ukrajnában. Nem tudom, hogy erre érdemes rátérni, nem érdemes ebben.
Mindenféleképpen, jó. Hiszen azért szerintem az európai hozzáállást ez befolyásolja.
Óriási a korrupció. Tehát annyit kell látni, hogy működik a korrupció ellenes hivatal, és ezzel szemben elképesztő föllépések vannak. Az eddigi kabinetfőnököt Jermákot kirúgták. A pali olyan, amilyen, erről kár beszélni. Ő azt mondta, hogy kimegy a frontra, eszágában nem volt, mert ott meghalna. Viszont jó sokat alkalmaztak, és horribilis pénzekért, $1000 óradiakról van szó, egy olyan Ukrajnából, a nyomor általános. Tehát jó soknak az volt a feladat, hogy megmondják, hogy kiből csináljanak országos vezetőt, és kit kell eltenni láb alól a korrupció ellenes hivatalnál, hogy ne derüljenek ki az ottani aljasságok. Jelenleg ott tartunk, hogy a korrupció ellenes hivatalt az valóságban az FBI irányítja. Mindenkivel hajlandók leszámolni, kivéve Zelenszkyt. Na most erről is lehetne egy előadást tartani, hogy Zelenszkynek milyen a valós pozíciója. Ez az első pont. Utána majd rátérünk Londonra. Mi a második pont? Hogy óriási botrányok vannak az ukrán-lengyel relációban. Erről alig beszél valaki a világban. Zelenszky elkövette azt a hibát, vagy bánom én úgy nevezem, hogy a második világháborús ukrán csapatokról nevezett el mostani csapatokat Ukrajnába. Ez egy dolog, de a világ nem tudja, hogy ezek az ukrán csapatok horribilis számú lengyel adatok szerint 100 000 lengyel gyilkoltak le egy volhovinai mészállásnál, ahol legyilkoltak ukránokat, zsidókat és oroszokat. Olyan döntés született az elmúlt órákban, hogy visszavonják Zelenszky lengyel kitüntetését, és óriási botrányok vannak a két oldalú relációban. Ha ön kérdez, rátérünk. Mi a harmadik probléma? Hogy elfogytak az ukránok. 4,3 millió ukrán van hivatalos adatok szerint az Európai Unióban, valóságban sokkal több, és Európának kezd elege lenni az ukrán menekültekből. Olyan elképzelések vannak, hogy a férfiakat küldjék haza, harcoljanak. A nők, gyerekek maradhatnak, igen, de jó pár országban, főleg a lengyeleknél, cseheknél és a németeknél olyan létszámú ukrán van, akik már az ottani nemzetbiztonságot befolyásolják. Ez az egyik keret. A második keret az, hogy mi történik a frontokon. Óriási veszteséggel, de oroszok lassan mennek előre. Ha megnézem, a második világháború legsikeresebb csatája volt szovjet részéről, sztálingrádi csata. Fantasztikus. Elfogják a 6. lengyel hadsereget, Paulus kapitulás, stb. de a sztálingrádi csatában valóságból durván 10-szer annyi szovjet hal meg, mint német, de a győzelem a szovjeteké. Ennek is egy óriási tanulsága van a következő. Elnézést kérek, Oroszország a 9 atomhatalom egyike, de a 9-ből 2 olyan, amelyik bármire képes, ez az USA és Oroszország. Az oroszok egyszer már átgondolták, amikor elvi lehetőség volt, hogy a Krimnél áttörnek a ukránok, hogy bevennek taktikai atomfegyvereket. Erre hál' Isten nem került sor, de a pakliba benne van. Most mondom, mi a európai politika célja? Össze kell fogni a három európai vezetőt, itt megint meg kell állni, mert a negyediket, a lengyelt kihagyták. Tehát a három hagyományos európai vezetőt, a britet miniszterelnöki szinten Starmer képviselte, franciákat államfő szinten Macron és a németeket Merz.
Mutassa meg, a lengyelt miért hagyták ki?
Mert nem negyedik hatalom. Tehát Varsó tényleg meghatározó V4-eken belül, Varsó rendkívül fontos Közép-Európába, de bocsánat, Nagy-Britannia, Franciaország atomhatalom, Nagy-Britannia, Franciaország a biztonsági tanács állandó tagja, Németország, Európa gazdasági vezetője az összes probléma ellenére, Lengyelország ennek a közelébe sincs, plusz a lengyel belpolitikában az államfő és a kormány olyan fokon szemben áll egymással, hogy ez az nehézségeket növeli. Vissza London. Ön mondta, hogy kidolgoztak egy 5 pontos békerendszert. Oké, nálam itt van a 5 pont. Az első pont, hogy lépjen életbe a fegyverszünet. Már nem stimmel. Az orosz álláspont az, hogy nem lehet fegyverszünet, csak béke, mert a fegyverszünet meghatározott időre szól, és ennek a lényege az, hogy amíg fegyverszünet van, a ukránok föltölték csapataikat, kapnak pénzt, fegyvert, stb. Megint egy mondat. USA nem ad semmit ingyen, de pénzért bármit. Tehát azt mondja, van egy kivétel, mielőtt kijavítanak. Ami fegyver ritka, és a közel-keleti háborúba megy, iráni háborúba, azt nem adják oda. De bármi mást odaadnak, Európa fizesse ki, adja át az oroszoknak. Ebből óriási botrány van. A második pont rendkívül érdekes, nem megyek végig az 5 ponton. 3 olyan pont van, ami Moszkva számára elfogadhatatlan. Ez az egyik. A második pont, vagy a másik pont az, hogy a háború után a fegyverszüneti vonalakra európai csapatokat küldenek. Hát ha elolvasnák, 560-szor elmondta Putyin, bármilyen csapat jöhet, kivéve NATO erőket. Tehát a NATO erőket oda küldök. Mi a putyini vélemény? Közelebb kerülnének Moszkvához áttételesen, mint 1941-ben a Wehrmacht. Mi a következő pont, hogy addig befagyasztják az orosz vagyont, amíg háborús jóváltételként Oroszország nem fizet Ukrajnának. Bocsánatot kérek, amennyire jól tudom a történelmet, mindig a vesztes fizet. Oroszország ebben a háborúban nyerésre áll. A legdurvább pont a fegyverszünet, ahol azt mondják, hogy a fegyverszüneti vonalakat fagyasszuk be. De ez nem lehet végleges határ, mondják, mert Ukrajna dönthet, hogy lemond a területekről. Na most hát ettől kezdve nem értem az egészet.
Le fog mondani Ukrajna a területekről? Ez egy régi vita. Ugye volt már, amikor azt mondta Zelenszky, hogy valamennyit feladna, ugye a béke érdekében, aztán azt mondta, hogy nem mondunk le egyetlen négyzetcentiméterről sem, hogy végül mi lesz, mert hogyha viszont azt a feltételt határozzák meg, hogy a jelenlegi frontvonalakon induljon el a, mondjuk a tűzszünet, akkor viszont fel kell adni a területeket.
Itt látszik az, hogy teljesen más az amerikai és az európai álláspont, mit mond Trump, Ukrajna adja fel a területeit. 4 oblasztról van szó. Na most a oblaszt magyar megfelelően nincs, a megyénél sokkal nagyobb terület. Ebből 2 Oroszország számára létfontosságú. Erről sem szoktunk beszélni. Következő, az ukrán álláspontban benne van, hogy visszakérem a 2014-es krími területeket. Oroszország számára az egyetlen nagy melegvízi kikötő délen, tehát szó nincs arról, hogy Szevasztoporról lemondana. Itt már látszik a különbség és egy megjegyzés. Mit akar Zelenszky? Hogy az USA helyett, amelyik közvetíteni akar, álljon be Európa, amely mögötte áll. Mit mondanak az oroszok? Nem tárgyalnak vele. A francia köztársaság elnöke Macron 2 legismertebb biztonságpolitikai szakértőjét elküldte Putyinhoz, hogy állapodjanak meg, hogy Franciaország részt vesz az orosz-amerikai-ukrán tárgyalásokba. Bocsánat, mondom újra, Franciaország nem az Európai Unió, ez a francia politika része. Az oroszoknál Putyin biztonságpolitikai tanácsadója fogadta őket, és kirúgta őket. Tehát látszik azt, hogy oroszok számára tárgyaló partner Amerika, rengeteg dologba tárgyalnak, a fű alatt is. Tehát Tehát nagyon sok olyan tárgyalás van, amiről a világ nem értesült. De jelenleg a két fél tárgyal, és abba egyet értenek, hogy Ukrajna területek döntő részéről mondjon le. Európa, mi az európai álláspont? Egyébként nagyon érdekes. Hát az európai álláspont az, hogy annyi pénzt és fegyvert adunk, hogy előbb-utóbb megfordul a fronton a helyzet. Ez elvileg igaz, de Ukrajnába elfogyott a haderő. A ma reggeli adatok szerint eddig 400 ezer ukrán szökött meg a frontvonalról. Ha megnézem, hogy hogy viszik őket oda, akkor csodálom, hogy csak 400 ezer, de ez az én rossz indulatú megjegyzésem. Itt tartunk. Mit akar Európa? Támogatni. Elnézést kérek, én elvégeztem a Német Vezérkari Akadémiát, németül Führungsakadémiának mondják Hamburgba. A mai német tábornoki garnitúra egy részével együtt végeztem. Tökéletesen tudják, hogy a mai nyugat-európai politika fals. Miért? Mit mondanak? Hogy 2-3 éven belül Oroszország megtámadja Európát. Bocs, Európába. A NATO hagyományos erői, tüzérség, páncélosok, légierő. 3-6-szor erősebbek, mint a oroszok. 2 oroszok a ukrán fronton mennek előre napi 300 métert jó esetben. Tehát amit mondanak, az nem igaz, de az európai közhangulatot erre ráállították.
No, visszakanyarodnék.
Igen,
még,
bocsánat.
Mert én jegyzeteltem közben, annyi minden elhangzott, és azért igen. Szeretném, hogyha ezekről beszélnénk. Az egyik, ugye beszéltünk itt a jóvátételről, hogy mindig a vesztes fél fizeti. Na most, hogyha a tárgyalóasztalnál dől el egy háborúnak a sorsa, akkor ki dönti el, hogy ki a vesztes fél?
Önnek teljesen igaza van, de itt van egy elvi kérdés. Kinek mi a koncepciója? És 4 koncepció ütközik egymással. Mi az amerikai cél? Bármi áron a gazdasági előnyöket megszerezni, Ukrajnában ritka fémlelőhelyeket megszerezni, Biden alatt annyi pénzt adtak Ukrajnának, hogy most kamatostól visszakérem, bányákba sok egyébben. Mi az orosz cél? Ukrajnának nem lehet atomfegyvere. Ukrajna nyugodtan beléphet az Európai Unióba, mondják az oroszok, mert belülről szétveri. De nem léphet be a NATO-ba. Nem lehet atomfegyvere, a szélsőséges erőket távolítsák el, és a oroszok szabják meg a határokat. Nyilván ez így elfogadhatatlan Ukrajnának. Mi az ukrán cél? Háborús jóvátételt kérek, visszafizetem a nyugatnak a tartozást, soha nem fogja visszafizetni, ha az oroszok fizetnek, nem fognak fizetni, és kérem a 91-es határokat bele a Krím, benne a Krímet, tehát ez felfoghatatlan. Mi az európai cél? Úgy megerősíteni Ukrajnát, hogy megnyeri a háborút, ez ma utópia, az oroszokat visszanyomni keletre, amennyire csak lehet, és a 4 fél cél rendszerre köszönő viszonyban sincs egymással.
Ön az előzőekben már említette Amerikának a céljait, vagy gazdasági érdekét. Tulajdonképpen Amerika duplán nyer ezen a háborún, hogyha úgy veszük. Részben, amit ön is mondott, hogy a fegyvereket ugye kifizettetik az Európai Persze. Unióval, a másik pedig, amit még Bidenék megkötöttek, ugye ezt a szerződést, akár a ritka földfémekre, akár ott a termőföldekre, igen. Nagyon sok minden van, illetve hát azok az amerikai érdekeltségek, amelyek ott vannak Ukrajnában, tulajdonképpen az újjáépítés kapcsán. És ennek a háborúnak a győztese, ez az egyik kérdésem, tulajdonképpen az Egyesült Államok lesz?
Persze, hogy az USA lesz, de amit ön mond, teljesen igaza van, de van még egy. Abban a percben, hogy az északi áramlat vezetéket felrobbantották, Európa ráutalódott az USA-ra, gazdaságilag, pénzügyileg, mindenbe. Ettől kezdve Európa a sokkal drágább amerikai nyersanyagot veszi az orosz kőolaj és földgáz helyett. Ettől kezdve Európa versenyképessége csökkent, és van egy mondat, amit eddig nem mondtunk ki. 3 globális játékos van. A 3 globális játékos USA, Kína, Oroszország. Mind a 3 második globális játékos. De Európa nem az.
A biztonsági garanciákat korábban Ukrajna az Egyesült Államoktól várta. Ebben az 5 pontban már nem az Egyesült Államokat, hanem az Uniót jelölik meg. Részben az egyik kérdésem, hogy miért változtattak ezen az állásponton?
Állj, bocsánat, mert a Trump nem hajlandó biztonsági garanciákat adni. A Trump arra hajlandó, hogy az amerikai érdekek szerint politizáljon. És tudom, hogy nem Trump a témánk, de Trump egy gazdasági üzletember. Ő föllövi a lufikat, ezek egy része bejön, egy része nem.
Biztonsági garanciákkal kapcsolatban az, hogy az Európai Unió tudja ezt biztosítani.
Nem.
NATO katonák lesznek, uniós katonák, van-e olyan, hogy uniós katona vagy tagországi katonák vannak, tehát hogy hogyan képzelik el ennek a rendszerét,
olyan
biztonsági garanciát?
Tetszett fölvetni, amikre szinte lehetetlen röviden. Volt egy amerikai külügyminiszter, én nagyon szerettem, sajnos meghalt, Albright. aki azt mondta, hogy csinálják meg az európai hadsereget, csak semmi duplázódás ne legyen a NATO-val. Na most a NATO-ban gyakorlatilag minden van, tehát ettől kezdve a válasz eldőlt. Következő, tud-e Európa garanciát adni? Hát a francia atomütőerő elavult, a brit atomütőerő szörnyű nehéz helyzetben van. 9 atomhatalom van, ebből 2 európai, most a oroszokat ne vegyük Európába ilyen értelemben.
A német hadsereget sikerült újraéleszteni?
Szörnyű nehéz a kérdés. A német egységkor, és én erről könyveket írtam, és imádom, az volt a vélemény, hogy Németországban a hadsereg nem játszhat komolyabb szerepet, mert minden céljukat el tudják gazdasági eszközökkel érni, és ez bekövetkezett. Na most ettől kezdve most a német hadsereget gőzerővel fejlesztik föl. Bocsánat, elfogták azokat a lengyeleket, bocsánat, ukránokat, akik a északi áramlatot fölrobbantották papíron. Valóság megint egy picivel más. De Németország semmilyen ellenlépést nem tett. Németországban egy rendkívül komoly válság van, kormányválságtól kezdve jó ideje, talán erről lesz lehetőség beszélni. Német hadsereg. Ki a német védelmi miniszter? Az egyetlen olyan miniszter, aki az előző kormányból átvettek, a Pistorius, akinek kancellári vágyai vannak, hogy lesz-e belőle kancellár, meglátjuk. Kicsi az esélye, mert a Szózenpárt 12-13%-on van, tehát a hatalom közelébe sincs. De fejlesztik a német hadsereget először 100 milliárd euróval, most 200 milliárddal. De ha valaki figyel, az elmúlt napokban fölmondták a francia-német együttműködést harci gépek előállítására. Mert nem lehetett, a francia cél az volt, hogy Európa fizessen, ő megcsinálja a gépet. Hát ennyi erővel ezt én is megcsinálom, tehát ez különösebb zsenialitás nem kell. A németek egy pont területben voltak hajlandók együttműködni a franciákkal, a többiekben nem. Tehát látszik, hogy európai együttműködés ma sincs. Volt egyszer egy német szabaddemokrata politikus, aki azt mondta, hogy Európa egészen soha nem volt stabil. Ma sem az.
No, hogyha ilyen eltérések vannak, ugye most akiket említett, tulajdonképpen azoknak a hajlandó a koalíciójának, vagy tetrekészek koalíciójának a tagjai, akikkel Zelenszkij tárgyalt a hétvégén Londonban. De hogyha ezek között, a tagok között ilyen, mondjuk úgy, hogy nézeteltérések vannak, vagy nem egy irányba halad a például az ilyen jellegű katonai elképzelésük, sőt, mi több a briteknél, ugye a brit védelmi miniszter most be is dobta a töröl között, akkor hogyan vállalhatnak garanciát arra, hogy egy Oroszországgal határos országnak biztonsági garanciát nyújtanak?
A kérdések, amiket föltetszett közbetenni mondatoként, baromi nehéz röviden a válasz. Kezdjük az elején. Egy. Az orosz NATO határ több mint 1000 kilométerre megnőtt attól kezdve, hogy Finnország belépett a NATO-ba. 2. Az elmúlt 24 órában oroszok elkezdtek katonai alakulatokat telepíteni a fényhatára. 3. Van néhány ország, amelyik szentől hiszi, hogy Oroszországot le kell győzni, ez a 3 pici balti állam, ahol a orosz kisebbséget kőkeményen elnyomják, 94 a függetlenség létrejötte óta, sőt, most javasolták, hogy foglalják el Kaliningrádot, lánykori neve Königsberg, hogy elvegyék ezt a területet az oroszoktól. Nem értem. Tehát én felfogom azt, hogy lettek litvánok észtek, belért a Európai Unió Kül- és Biztonságpolitikai Főképviselőt, a Kalisz asszonyt, aki sokkal szebb, mint én. Ilyen nézetekkel áll elő. De hát ezek nem reálisak. Ez harmadik világháborút jelentene. Vagy hagyják, hogy a oroszok ezt a 3 államot szétverjék. Nagyon nehéz a kérdés. Vissza a britekre. Igen, a brit védelmi miniszter lemondott. De a lemondásban nagyon sok minden játszik szerepet. Egy. A munkáspárt folyamatosan gyengül. Ezt is ki kell mondani. 2. A Brexit-tel a britek azt várták, hogy különleges kapcsolat jön létre köztük és a USA közt. Nem jött létre. 3. Gazdasági növekedést vártak, nem jött létre. 4. Próbálnak visszajönni a Európai Unióba úgy, hogy nem lépnek be újra. Tehát rengeteg a kérdőjel. 5. Látszik az, hogy Nagy-Britániában is forrnak az indulatok. Tessék megnézni a belfasti eseményeket 2 nappal ezelőtt, és a glasgowi eseményeket 1 nappal később. Tehát nagyon durván mondom, a fehér ember elkezdett lázadni az ellen, hogy a betelepülő emberek milyen bűncselekményeket követnek el. Csak a válaszom az, hogy visszanyalt a fagyi. Hát a világ legnagyobb gyarmatbirodalma a brit volt. Ha egyszer megnézem a 60-as évek, tehát 65 évvel ezelőtti Afrika térképet, két vonal van, észak, dél, kelet, nyugat, egyik a brit, a másik a francia érdekszféra. És most ezek az emberek próbálnak bejönni, ez megint egy másik beszélgetés.
No, és nem véletlen, ugye ezek az országok a célpontok, pontosan azért, mert ők voltak a gyarmattartók, ugye, annak idején. És akkor ezen a ponton még maradt 7 percünk, térjünk át a közel-keleti konfliktusra, mert ugye néhány nappal ezelőtt Donald Trump amerikai elnök azt mondta, hogy most aláírhatnak egy olyan nyilatkozatot vagy egyezményt, ami valamennyi félnek jó lehet, és akkor itt most arra lennék kíváncsi, ez a valamennyi fél, persze ez egy paradoxon megfogalmazás, igen, így, igen, de hogy valamennyi résztvevőnek jó lehet. Nézzük azt meg, most már szerintem azóta eltelt, a kijelentés óta eltelt ez a 2-3 nap, amit ő említett, hogy mi ez az egyezmény, mire gondol, hogyan próbálja meggyőzni a résztvevőket, és ami nagyon fontos, hogy az eredeti célja az céle még.
Így kezdjük előbb az elvekkel, aztán próbálok válaszolni. A háború úgy kezdődött el, hogy előtte az izraeli miniszterelnök egyeztetett Washingtonba. Izrael alapvető célja ez volt, hogy legyőzni Iránt. Nagyon nehéz, amit mondok. 79 az iráni-iszlám forradalom óta az amerikai és izraeli politikában benne van a hormózi szoros lezárása, benne van az iráni atompotenciál megszüntetése, és soha sikert nem értek el. Rengetegszer bombázták Iránt, ha csak az elmúlt egy évet nézem, akkor is.
Miért nem tudja legyőzni az Egyesült Államok Iránt?
Válaszom az, hogyha ön megnézi. El lehet foglalni egy 90 milliós országot, de annyi halott lenne, hogy ezt az USA nem vállalja föl. Második megjegyzés. A háború katonailag amerikai sikert hozott. Az iráni potenciál 60%-át szétverték, de egy, Iránban nincsenek pártok. Soha nem hozzák le a sajtóban, naponta kivégzések vannak, akinek más a vélemények kivégzik. Három, nincs olyan ellenzéki vezető, aki színre lépne. Színre lépett a utolsósak, Reza Pahlavi fia. De hát a társadalom nagy része nem ismeri őt, ő 78-ba hagyta el Iránt, repülőtisztlet, stb. Na most nézzük meg, hogy kinek mi a potenciális vágya. USA mit mond? Irán három szervezetet ne támogasson a jövőbe. A Hamas Gázába, a Hezbollahot Libanonba és a Huszikat Jemenbe. Az elmúlt 24 órában Jemenbe polgárháború folytatódott. A Huszik ellen Hamas meggyengült, de újra szervezte magát, Hezbollah. Mi a vágy? Lépjenek be a libanoni hadseregbe. De Izrael fölment a Litani folyóig, és most megy tovább északra Libanonba, tehát semmi nem teljesült. Mit mond Irán? Kérem vissza a befagyasztott 24-25 milliárd dollárnyi iráni vagyont, amely különböző országban, többek között Katárban van. Mit mond az USA? Irán mondjon le az atompotenciájáról. Mit mond Irán? Oké, a tárgyalások harmadik utolsó szakaszába. Mit mond az USA? A hormozi szorosba át kell venni az ellenőrzést. Mit mond Irán? A hormozi szoros két ország ellenőrzi, Irán és Omán. Tehát máshogy fogalmazva, a jelenlegi elképzelések köszönő viszonyban sincsenek. Ő összeszámolták, hogy Trump eddig a 102 napja folyó háborúban, vagy 103 napja, elég kb. 30-szor mondta azt, hogy itt a béke. De soha nem következett be. Három amerikai repülőgép hordozóba térségbe ment, de nem tudta katonai győzelmet elérni. 6 kínai hadihajó van ott, de eszük ágába sincs közbeavatkozni. De mindenbe támogatja Iránt Kína, és katonailag Oroszország. Tehát egy nagyon furcsa helyzet van, meglátjuk, hogy mi lesz. Trump számára kulcskérdés a novemberi félidős választások, jelenleg vesztésre áll.
Gondolom ez a háború, ez azért hozzájárult ahhoz, hogy a félidős választásokat elveszítse, vagy legalábbis a népszerűsége, igen, az mélyrepülésbe kezdjen. Nézzük meg, engem nagyon érdekelne ebből a körből, amiről most beszélgettünk, Izraelnek a jövőbeli geopolitikai helyzete, egyáltalán a megítélése, az Európával való kapcsolata hogyan alakul, mert abban azért egyet lehet érteni, hogy Benjamin Netanyahu sokkal jobban belelovalta magát ebbe a háborúba, mint ahogy kellett volna.
Van egy előzmény, 2 évvel ezelőtt, október 7, megtámadják Izraelt. Számomra, én egy hete adtam le a könyvemet, Törökország, arab világ, Izrael. Az izraeli hírszerzés zseniális dolgokat csinál, és brutális mellényúlásai vannak. Október 7 az izraeli titkosszolgálatok csődje, ki lehet mondani. 2. Netanyahu, ha nem miniszterelnök, börtönbe kerül korrupciós vádakkal. Ő bármi áron 77 éves miniszterelnök akar maradni. 3. Az izraeli társadalom elment jobbra, tehát Netanyahu népszerűsége jelenleg országon belül nagy. 4. Amikor elkezdődött a háború Izrael ellen, én azt mondtam, hogy 1-2 hétig lesz a világ Izrael mellett, utána elfordul. Megölnek több mint 2000 izraelit. Elvisznek 2-300 túszt. De az izraeli stratégiai cél kettős volt, megsemmisíteni a Hamas, nem sikerült, meggyengíteni, igen, megsemmisíteni, nem, a tuszokat kiszabadítani. Alig volt 1-2 tusz, akit ki tudtak szabadítani. És a világ, miután jelenleg körben 100 000 halott van Gázába, a világ közvéleménye megfordult, és Izrael ellen van. Először a történelemben az amerikai, kanadai, ausztrál, európai, tehát a nyugati közvélemény is.
Innen folytatjuk legközelebb, most ennyire maradt időnk. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő volt a vendégünk, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Én köszönöm a meghívást.
Valamennyi munkatársam nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezető Csete Beátát hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.
Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában.
Régi zenei élmények Eszterházától a Zeneakadémiáig a Haydnaummal. Nyáresti kastélykoncertek, zeneakadémiai hangversenyek, ragyogó előadók és zenei gyöngyszemek várják idén is a régi zene szerelmeseit. Ne maradjon le és váltson jegyet most 20% elővételi kedvezménnyel. Részletek www.haydnaum.com.
Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönök Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint.